És vendégem Károlyi Andrea, 7-szeres magyar bajnok, 8-szoros magyar kupa győztes kosárlabdázó, akit köszöntök, szia!
Szia, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
És persze azt hozzá kell tennem, hogy mai napig aktív edző.
Igen.
Ez jellemzi egyébként az utóbbi éveket, ha jól gondolom.
Igen, hát ez igazából az elmúlt, nem is tudom, 15 évet. Uh-huh. Abban volt egy kis játék is, de javarészt az elmúlt 15 évet az edzősködés jellemzi, igen.
Igen, hogyha most ezt lebontjuk dátumokra, akkor 2008-ban vonultál vissza, 33 igen. éves korodban, de aztán közben családot alapítottál, tehát 10-ben szültél, és aztán 12-ben visszatértél egy másfél szezonra, de az edzősködés közben is maradt, és persze utána is. Tehát, hogy így most úgy is beszélünk a profi karrierről, ilyen értelemben 36 és fél éves korodig tartott, volt benne egy kicsi szünet. Na de mikor indult? Minek hatására hogyan?
Most már így utólag megoszlanak otthon a vélemények, hogy 87-ben vagy 88-ban kezdtem el, de nekem meggyőződésem, hogy 87-ben. Édesanyám levitte egy tehetségkutatóra Városmajorba. Én egyáltalán nem akartam kosárlabdázni, mert röplabdáztam, és a barátnőim is röplabdáztak. És akkor levitt erre a tehetségkutatóra, és én mindent elkövettem, hogy bénázzak, de tényleg. És ennek ellenére Gencsef Plámen, ő akkor bíráskodott, ő felfigyelt rám, és ő beajánlott a BSE-hez.
De konkrétan és direkt bíráskodtál?
Igen. Abszolút. Dobni kellett, rá kellett dobni 10 büntetőt. Szerintem lehet, hogy egyikkel se találtam el még a berendezésre.
De miért? Ennyire nem akartad?
Hát most egy 12 éves gyerek szerintem azt csinálja, ahova a barátnői kötik leginkább. Értem. Anyukám, ő kosarazott, de neki nagyon hamar abba kellett hagyni, mert dolgozni kellett, és neki a kosárlabda volt a mindene. Annak ellenére, hogy alacsony, nálunk a családban lányvonalon mindenki alacsony, én vagyok a kakukk tojás. A családi képeken jó furán néz ki, hogy mindenki így itt, és hopsz, én... Na, és akkor elkezdtem kosarazni. Az elején kétszer előfordult, hogy nem edzésre mentem, de annyi eszem nem volt, hogy a tök tiszta edzésutcot ne rakjam vissza a szekrénybe. Anyu észrevette, akkor utána vitt egy jó ideig, de aztán megszerettem. Annak ellenére is, és egyébként ezt nemrég mondtam a lányomnak, hogy a legelső edzésemen az egyik, hát ugye én egy kész csapatba kerültem bele, és az egyik csapattársam edzés közben, miután elvettem tőle a labdát, megfenyegetett, hogy ilyet többet nem erészeljek csinálni, mert nem megver.
Hát ez nem... motiváló, nagyon.
Igen.
Ha még egyszer labdát szerzel.
Igen, és hát nem sokkal utána szerintem az egész csapatból én voltam már csak, aki kosárlabdázott.
Tényleg? Ilyen gyors volt a kiesés? Vagy megunták? Vagy ott hamar kiderült, hogy ez nem működik?
Szerintem igazából azt mondom neked, hogy egyik sem volt tehetségtelen, csak azért abban az időben szerintem. Nálam ez mindig egy érdekes téma, mert én nem gondolom, hogy most kevesebb tehetség van. Valahogy nem találjuk meg őket, vagy a mai világ annyira sokrétű, és sok dolog vonza be a gyerekeket, és nem fókuszálnak konkrétan egy dologra, de akkor akik kosaraztak, azok mind, majdnem mind egy szinten voltak. Nem volt nagyon nagy különbség. Igen. És azt mondom neked, hogy inkább a magasabb szinten volt mindenki. Aztán lehet, hogy ilyen B-csoport, meg ilyenekbe még játszottak utána, de ahogy én haladtam előre, ugye serdülőbe kezdtem, igen, vagy az már kadett volt, már nem is tudom, hogy akkor hogy voltak, ahogy így lépkedtem előre a korosztályokba, egyre kevesebben jöttek velem abból a csapatból, ahol én eredetileg kezdtem.
És amikor megszeretted, akkor miért szeretted meg, vagy mit szerettél meg benne? Mi volt az, amire vissza tudsz emlékezni, ami először vonzó volt?
Nekem óriási szerencsém volt, mert nagyon jó genetikát örököltem a szüleimtől, és emellé tehetséges is voltam. És ugye az, hogy amikor jönnek a sikerélmények, az egyik legjobb vagy a csapatodban, úgy is, hogy sokkal később kezdted, mint ők, az olyan jó érzéssel tölt el, de ennek ellenére nem emlékszem arra a pontra, amikor én elhatároztam volna, hogy én profi kosaras akarok lenni.
Aha, ez csak megtörtént?
Igen. Igen, ez úgy jött és vitt. És úgy, hogy amikor fölkerültem például a felnőtt csapathoz, akkor nem is nagyon játszottam. Volt meccseket. Jó, ez fiatalokkal előfordul most is, hogy meccseket ugrabugráltam a sarokba melegítés jelent. De aztán az igazán nagy vízválasztó talán az volt, amikor átkerültem a Fradiba. Ugye BSE-ben kezdtem, ott voltam 8 évet, és átkerültem a Fradiba 20 évesen, és ott egy fél év alatt az egyik húzó emberré nőttem ki magam. A Tusit Sándor lett az edzőm, és bár az elválásunk a 5 év után nem volt éppen a legszebb, de azt a mai napig nem tagadom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki.
De és volt más a fejedben, hogy profi kosaras nem feltétlenül akartál lenni, de volt valami irány, amit nem. Te szeretted? Nem?
Nem.
Tényleg?
Nem. És megmondom neked őszintén, hogy most se tudnék mást. Egyszer nem olyan rég kérdezte tőlem valaki, hogy ha nem kosárlabda, akkor mi? És nem tudnék erre választani, pedig egyszer voltam asztrológusnál, és azt mondta nekem, hogy ez a kosárlabda, ez egy tévút.
Köszönjük!
Egész jól sikerült tévút.
De akkoriban, vagy mikor?
Nem, ez mielőtt babánk lett, mert nekünk nagyon sokáig nem jött össze a baba, és előtte elmentem asztrológushoz, és akkor ő mondta, ne aggódjak, 2009 nyarán terhes leszek.
És tényleg.
2009 május végén valahogy így lettem terhes, igen. És akkor így mindenfélét nézett, és hogy nekem valami irodai munkát kellett volna űznem, mert hogy ez a kosárlabda, ez egy tévút.
Azt olyat ritkán hallok, hogy visszamenőleg megmondják, hogy mi az, ami tévedés volt, főleg úgy, hogy igen. van egy csomó eredmény benne.
Igen.
De oké, tehát akkor fele igaz, fele nem. Igen. Mondjuk így.
Igen, igen. Amiért mentem, végül, az bejött.
Igen. Amit te szerettél volna tudni, arra megkaptad a választ, és úgy is lett, szuper. De ötleted nem volt, mert én azt hittem, hogy akkor volt benned valami álmodozás, hogy ez vagy az leszel, de akkor tulajdonképp alakultak a dolgok, és
igen,
kész.
Igen, nagyon
és milyen egy kosaras fiatal élete, vagy milyen volt akkor egy kosaras fiatal élete? Iskola, arra mennyire jutott idő? Közösséged az honnan volt?
Leginkább a kosárpályáról. Nekem a 10 vagy 15 éves érettségi találkozómon derült ki, hogy mi egy jó osztály voltunk.
Ja?
Én meg voltam róla győződve, hogy ez egy ilyen semmilyen osztály volt. Hát ugye én nagyon keveset vettem. Iskolába jártam, sose hagytam ki. Jó, ez nem igaz, hogy sose hagytam ki, de nekem nem kellett reggeli edzésre járnom, meg ilyenek, de szóval amikor nem meccs miatt utaztunk valahol, vagy ilyesmi, akkor én mindig jártam iskolába. És én úgy fejeztem be, hogy az mi osztályunk, az egy ilyen semmi különös, és a legnagyobb megdöbbenésemre azóta tartják a kapcsolatot, úgyhogy ebből kimaradtam, de igazából mindig azt mondom, hogy én sose éreztem azt, hogy én bármit feladtam volna a kosárlabdáért, vagy kompromisszumot kötöttem volna.
Feltehetően ez a jó visszaemlékezés.
Igen.
Mert igen, hogy igen, akkor abszolút. Ez lett az életed, még ha tévútnak is apostrofálták itt ott, de hogy ez neked egy természetesség volt.
Abszolút.
És ez nyilván nem jelenti azt, hogy nem tetted bele az összes energiádat, de a jó helyre, meg szeretettel, meg örömmel betett energia, az szerintem nem olyan fárasztó, mint amikor valamivel így a vérveríték, és azt érzed, hogy de nem megy, pedig mindent megteszel.
Abszolút, már ugye nagyon sokszor volt ez, hogy találkoztam emberekkel, és hogy nem tudták rólam, hogy ki vagyok. Erre nagyon jó példa volt, amikor a férjemmel megismerkedtem, és először vitt így a baráti társaságába, és kérdezték, hogy mit dolgozom. Hát mondom, kosárlabdázom, és ebből meg lehet élni. Hát mondom, egész jól, és hol kosárlabda? Mondom, akkor éppen Pécsen játszottam. Mondom, Pécsen, és akkor naponta lejársz edzésre. Mondom, nem, én lent lakom Pécsen, úgyhogy nekünk egy ilyen 8 évünk ilyen ingázással telt, legalábbis, hogy a férjem ingázott. Úgyhogy aki nem él a sportba, az, és nem is nagyon érdekli a sport, az nem feltétlenül lát bele, és tudja azt, hogy milyen egy sportolónak az élete, és hogyha azt nézik, hogy mondjuk kétszer edzel 2 órát egy nap, az 4 óra munkának fogják föl, de azért ez annál
hát
sokkal
összetettebb, én azt gondolom,
igen,
mentálisan
igen,
és fizikailag is.
Igen, abszolút. Az tény, hogy én azt gondolom, hogy egy sportoló az egy burokban él. Én 33 évesen nőttem föl először, amikor kikerültem ebből a burokból, és így rácsodálkoztam a világra, hogy ez az élet, hogy a férjem elmegy reggel dolgozni, és este hazajön, és hogy így mi ez? És az Sopronba volt, mert Pécs után Sopronba játszottam 3 évet, ott is fejeztem be. Egy Euroliga meccsen kikaptunk, és a szurkolók ott a büfénél éppen megmondták nekünk a tutit, vagy hát ott egymásnak, és az egyik barátunk ott volt közöttük, és akkor mondta nekik, hogy maguk egyébként abba belegondoltak, hogy ezek a lányok buszon élnek, táskából öltöznek és dobozból esznek. És hogy ez úgy összefoglalja egy sportolónak az életét.
Ez a burokban élés, ez nagyon érdekes, én is gondolom ezt, és azt képzelem, hogy ez a fókuszáltság miatt van, tehát amiatt, ami a cél, az ugye annyira egyéni, illetve hát a csapatnak fontos, és hát nem feltétlenül, ha csak nem egy óriási tétmeccs van, tehát nem feltétlenül van a világ szeme előtt, viszont nektek az a világ.
Igen.
Meg az a világ, hogy olyan legyen a fizikális állapotod, a mentális állapotod. Szóval, hogy ezt én nagyon értem, és volt erre egyszer egy tapasztalatom, hobbi sport kapcsán, de edzőtáborban voltunk, és én akkor már rádiós voltam, és volt egy hét, akkor kivettem ezt az egy hét szabadságot, hogy elmentünk erre a balatoni edzőtáborba, és az volt az élményem, hogy enni szeretnék, fürödni és aludni. Tehát, hogy ezek a, ha nem edzések vannak, akkor ezt a 3 dolgot szeretném, és nagyon emlékszem, hogy megvettem az akkori Magyar Hírlapot hétfőn, mert hogy újságíróként minden nap elolvastam a napi sajtot természetesen, hiszen a fókuszáltságomban az volt benne, és vasárnapig nem jutottam túl az első oldalán, hiszen a napi, nem tudom én, 3 edzés, közte az étkezések, és tehát a szabadidőmet nem erre használtam, hanem arra a regenerálódás, és mondom, ez csak hobbi, tehát arra a regenerálódásra, hogy majd a következőt bírjam. És akkor én nagyon emlékszem arra a pillanatra, hogy azt mondtam, hogy miről beszélünk, hát mit akarunk tőlük, hogy bármiről is, ami aktuálisan nem a legfontosabb, arról tudjanak, arra figyeljenek, arról alkossanak véleményt. Hát tulajdonképp a szabadidődben a önmagadnak a regenerálása a cél.
Igen, abszolút.
És amit te mondasz, hogy közben meghelyváltoztatás folyamatosan, szóval, hogy ez egy nagyon kemény, zárt világ.
Igen, bár én azt gondolom, hogy a mostani játékosok már kevésbé ilyenek.
Arra ki fogunk térni, mert én azt gondolom, hogy most nagyon más minden.
Igen. Igen, de én egy pillanatig nem sajnálom, hogy én versenyló voltam, és fönt voltak a szemellenzőim, és csak kizárólag a kosárlabdára fókuszáltam. Én nem is tudtam volna ezt máshogy csinálni.
Na, és akkor ha bármilyen probléma volt, ami feltétlenül ezzel összefüggésben, akkor ott volt a közösséged, ahol ezt megoldottad, ugye?
Igen. Igen.
Volt akkor már sportpszichológus, tehát foglalkoztak?
Nem. Nem, de igazából ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogyha akkor, ha csak ez a masszázshenger, vagy egy nagyon minimális dolog most, vagy egy kriószauna, vagy egy sportpszichológus, vagy bármi más, vagy ez a... most nem jut eszembe ez a nadrág, ami ilyen, minek hívják? Fagyasztós...
Én nem tudom, de ami fájdalomcsillapítós?
Igen, pedig vittük a csapattal már a 3-3-as válogatottba mi is, de most nem jut eszembe.
Okay,
hát öregszik az ember. Ha olyan lett volna, hogy akkor mennyivel lett volna más a teljesítményünk. Mert igazából a mi időnkben senki nem foglalkozott azzal, hogy mi fáradtak vagyunk, vagy ilyesmi. Okay, lehetett menni masszíroztatni, de hát az...
A sportmasszázs.
Igen. Igen.
Szóval egy csomó olyan dolog, amire ma figyeltek, hogy a gyerekek mentálisabban jobban össze tudják szedni magukat, az a ti időtökben nem volt. Viszont, és ha itt áttérünk erre egy kicsit, akkor azt is ki lehet mondani, nem, hogy amit mondtunk is, a ti időtökben ez egy zártabb világ volt.
Igen.
Ma már én azt képzelem, és van is nálunk a családban sportoló, attól neki minden nap meg kell felelni egy csomó platformon.
Igen, kicsit visszakötök Game Ready, eszembe jutott. Igen, hát igazából azzal, hogy az okostelefonok már nap mint nap kézbe vannak, és mindenféle közösségi oldalak megjelentek, azzal már egy sportoló, nem csak sportoló, hanem hát erre mi a jó szó, hogy állandóan szem előtt van. Ennek jó oldala az, hogy szem előtt van, viszont rossz oldala az, hogy állandóan szem előtt kell lennie. Mert ha te mai világ már olyan, ha te jobb akarsz lenni, akkor non-stop jelen kell lenned. Barátnőmnek van egy ruhamárkája, és ahogy elkezdett tiktokozni, onnantól kezdve olyan szinten ugrott meg neki a kereslete, hogy így megdöbbentő.
Igen, vannak ezek a hatások.
Igen.
És állítólag az is van, hogyha nem vagy ott, akkor meg lemaradsz. Hát ez az, amivel kapcsolatban én nekem mindig vannak fenntartásaim, de megkérdőjeleim, de biztos, hogy van olyan helyzet, amiről lemaradsz.
Biztos. Bár most, hogy tényleg lemaradsz-e valamiről, vagy...
Igen, attól függ a te értékrended, igen, már ez helyezkedik el.
Igen, ez a FOMO effektus.
Igen. Na, most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Károlyi Andreával, 7-szeres magyar bajnok, 8-szoros magyar kupa győztes kosárlabdázóval. Maradjatok ti is.